2023. augusztus 22-én kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint a Guardian szárított zöldségek gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Változatos ötletek érkeztek a Homorodkükülő Líder Egyesület pályázataira. Lázár László ügyvezető igazgató válaszol kérdéseinkre.
Rendelkezésünkre álló keretösszeget, ami több mint 3,2 millió euró volt az elmúlt programozási időszakban, a plusz hozzáadott 2 évvel, az sikerült kipályáztatni.
Minden rosszban van valami jó, nem kell a nyers tej, így munkahelyek teremtődtek a Gyimes Középloki tejfeldolgozóban. László Jeremiás Miklóssal, a Tatrós Tejfeldolgozó és Értékesítő Mezőgazdasági Szövetkezet titkárával beszélgetünk.
Ugye nem vásárolják fel többé a nyers tejet tőlünk, tehát most fel kell dolgozzuk az egész tejet, így még embereket kellett felvenni az értékesítéshez és a termelésbe is.
Majd az augusztus közepén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdaszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Érdemes jútenyésztéssel foglalkozni Papolcon, mert van felvevő piaca a termékeknek. Benedek Csaba Árpád vállalkozóval, jútenyésztővel készült interjúnk.
Báránt is nagyon jól tudjuk értékesíteni, és sajtot és ordát csinálunk. Bente Buzzó megyében megvan a kapcsolat, és visszük ilyen panziókba, vendéglőkbe, úgyhogy nem tudunk annyit termelni, mint nem tudnánk eladni.
A biológiai tápanyag utánpótlás egy alternatív megoldás a sikeres gazdálkodáshoz, a magyarországi Dauda Zoltán ismerteti kutatásaik eredményét.
Mintegy 60 kg nitrogén hatalanyagot tudunk helyettesíteni. Ugye a levegő nitrogénjéből dolgoznak a baktériumok, minden hektár fölött a földbolygón van 56 000 tonna légköri nitrogén, az egy pár évig azért elég lesz.
Sikertörténetünkben a homorodújfalusi Jakab Ferencet és vállalkozását ismerhetjük meg.
Mi ma elég rég, hogy ezzel próbálkozunk, és miután a család rábólintott, csak utána vittem az üzletekbe. Csak kicsibe előre, és utána ilyen nagyobb forgalmazó cégekhez.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Lázár László vagyok, a Homorodkükülő Líder Egyesület ügyvezető igazgatója.
milyen újdonságok vannak az Egyesület házatáján?
Újdonság az, hogy nem régen volt meg az utolsó elbíráló bizottsági ülésünk, ami azt jelenti, hogy a rendelkezésünkre álló keretösszeget, ami több mint 3,2 millió euró volt az elmúlt programozási időszakban, a plusz hozzáadott két évvel, az sikerült kipályáztatni, és az utolsó két projektünk van úgy, hogy még nem ellenőrizte le a megyei ügynökség, de a többit már leellenőrizték, és vagy le van szerződtetve, vagy épp szerződés alatt áll, vagy ha megnézzük a számokat, akkor ki vannak fizetve.
Milyen programokra adtak pénzt?
Hat intézkedésünk volt a stratégián belül, volt, ami az önkormányzatokat célozta. Itt összességében 30 projekt érkezett be, közel 1,3 millió euró került kiszerződésre. Ez azért érdekes, mert az önkormányzatoknak bár 100%-os a támogatása, de ha megnézzük, hogy ez még legalább egy 60-70%-nyi pénzt megmozgatott, azaz azt jelenti, hogy közel egy 2 millió eurós beruházás történt meg a 15 önkormányzatnál. Ezen kívül volt intézkedésünk, amelyik a civil szervezet eszközbeszerzését támogatta. Itt összességében 7 projekt érkezett be hozzánk, 6 le is van zárva, egy van szerződés alatt, azzal is közé 170 millió euró beruházás történt meg. Mi azt gondolom, hogy a civil szervezetek területén nem egy kis összeg. Itt egyházak meg alapítványok pályáztak, nagyon érdekes a paletta, mert fúvós hangszertő sátorig is, éppenséggel múzeum jellegű épületnek a létrehozása és berendezésére is volt pályázat. Volt egy intézkedés, amelyikben azt gondoljuk, hogy nem érkezett be pályázat, viszont érkezett be, csak mivel egy kombinált intézkedés volt, ezért egy másik intézkedésről került kifizetése, itt igazából a mezőgazdasági termékek feldolgozásáról van szó, ide egy pályázat érkezett be, és már nagyon várjuk, hogy ebből a feldolgozott hústermékből hivatalosan a bútból is vásárolhassunk, úgy néz ki, hogy az idén ez is megtörténik.
Ez melyik településen jön létre?
Várhatólag Kissolymosban van, tehát most zajlik az építkezés nagyon-nagyon-nagyon nagy sebességgel. Ugyanis elég nehéz volt idáig elérnünk, de végre ott vannak a célegyenesbe is, reméljük, hogy meg lesz ez a pályázat. Ezen kívül volt intézkedésünk, amelyik nem mezőgazdasági vállalkozásoknak a támogatását irányozta. Itt több mint 570 ezer eurót pályáztattunk ki, összességében 12 projekt került szerződésre, még van 2-3, amelyik a levegőben van, át van menve már az ellenőrzési fázisokon, csak még a szerződés nem lett aláírva. Volt intézkedésünk a nem mezőgazdasági vállalkozások területén, itt 6 projekt volt leszerződve, kivitelezve, és 3 még itt is úgy áll, hogy nem sokára lesz. Van, akit már kiértesítettek, hogy a szerződés kösse meg. Itt is több mint 500 ezer eurót pályáztattunk ki, és ez azt jelenti, hogy legalább még 500 ezer eurót megmozgatott, és volt egy kedvenc intézkedésünk. Többi is teljesen rendben van, csak hogy ebbe fiatalokat sikerült itthon tartani, azaz 20 ezer eurót pályázhattak meg arra, hogy a vállalkozásokat elindítsák. Itt 10 projekt érkezett be, 8-at sikerült szerződésre vinni, kivitelezni, le is zárták. Itt 200 ezer eurót sikerült kiszerződni, de azt gondolom, hogy a hozzáadott értéke talán ennek a legnagyobb ugyanis. Ez azt jelenti, hogy 7-8 családot sikerült valamilyen szinten, mivel fiatalok, kezdővállalkozásuk első, olyan is van közülük, aki azt mondta, hogy ő soha nem gondolta, hogy vállalkozó lesz, és a mi munkánknak köszönhetően egy eléggé sikeres fotolaboratóriumot vezet, és működik ügyesen. Művészet itt tanult, és kapura jött tanult fotózás is természetesen, de a kettő így jól összecsengett.
A többi fiatal mire pályázott?
Van, aki bicikli kölcsönzőt indított, van, aki lovaglást indított Kiskedébe.
A nem mezőgazdasági jellegű pályázatok azok milyen irányúak?
Nem tudok irányt mondani, mert elég széles. Tehát van turisztika irányú pályázat, van fafeldolgozás irányú pályázat, kézműves ilyen népi mesterségeket segítő beruházás. Például van, aki kis vendéglőt indított el arra fókuszálva, hogy kicsit helyi jellegű termékek kerüljenek a vendéglátásba bele. De van olyan, aki fon és sző és úgy ad termékeket, van, aki hímezésre pályázott, hímzőgépre, hogy a mintakincset a jelenlegi viseletre is akár tudja rávinni, tehát elég széles ott a palitta. De van, aki mondom, faipari gépeket pályázott és a deszkából lambériát vagy akár bármi egyéb termékeket állít elő.
Az Egyesülethez tartozó településekről mindenhonnan pályáznak? Vagy vannak olyan települések, ahonnan többen, és van, ahonnan senki?
Minden ünnet érkezett bepályázott, tehát programozási időszakban minden ünnet, egy vagy kettő minimum, de van, ahonnan öt is beérkezett. Azt látom, hogy ahol aktívabb maga az élet, vagy a polgármester is akár többet pályázik, de most már erre se tudom fogni igazából. Inkább az látszik, hogy mennyire van előregedve, mennyire fiatal a település, azon kívül is, ahol több a pályázási kedv, ott a líderben is többen pályáznak. Most kéne készítsük az új stratégiát, és reményeink szerint az ősz folyamán járunk majd házról házra, azaz községről községre, és most meg tudjuk csinálni azt a fejlesztési dokumentumot, amelyik az elkövetkező 5-7 évre lesz az alapja a hozzánk érkező pályázatoknak a finanszírozásának.
Elhangzott interjúnk Lázár Lászlóval, a Homorod Kükülő Líder Egyesület ügyvezető igazgatójával készült, most Csíszér Anna énekel.
László Jeremiás Miklós vagyok, a Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Mezőgazdasági Szövetkezetnek a titkára.
Milyen év volt a 2023-as a szövetkezetnél? Bejöttek a számítások, amit évelején úgy elterveztek?
Változás az van, jó is, rossz is. Ugye nem vásárolják fel többé a nyers tejet tőlünk, tehát most fel kell dolgozzuk az egész tejet, így még embereket kellett felvenni az értékesítéshez és a termelésbe is. Viszont vannak jó dolgok. Sikerült megnyitani a bemutató üzletünket, úgyhogy most üzletbe is ki tudjuk szolgálni a vásárlókat, és elvoltunk Jászberénybe a Kárpát haza konferenciára, ahol a szövetkezetet és a tejfeldolgozót mutattuk be neves embereknek, mint az agrárminiszter Magyarországon, Pócs János országgyűlési képviselő, Jászberény vezetősége.
De ők eddig is tudtak önökről, hát itt járnak mindegyre, és bizonyára azért kóstolták ezeket a termékeket.
Így van, de ilyen részletes bemutatót még mostanig nem kaptak. Tehát 20 perces előadást kellett tartanom, ahol aprólékosan be tudtam mutatni az egészet.
Most nagyobb mennyiségű tejet dolgoznak akkor fel, hogyha mindent fel kell dolgozni?
Igen, most már 4000 liter tejet dolgoznak fel naponta.
Változott a termék skála is? Többféle sajtot készítenek?
Igen, többféle sajt készül. Most már bevezettek egy 90 napig érlelt félkemény sajtot, ami nagyon finom lett, és még bővült a termékpaletta, szálát is kezdtünk gyártani, nyers tejet is csomagolunk, bővül a paletta.
A gazdák hogy állnak a tejtermeléshez?
Hát úgy mondanám, ebbe az évben stagnál. Ez a 4000 liter tej megvan, és ez úgy télen-nyáron általában annyi, télen picivel kevesebb.
Csak a gyímes völgyéből gyűjtik be, vagy távolabbról is?
Csak gyímes középlukról.
A gyárnál beruházásokat eszközöltek-e? Egyáltalán kell-e? Végül is egy új gyárról beszélünk, de azért mindig kell haladni a korral és a technológiával.
Persze, volt egy pályázatunk, és egy labort szeretnénk. Nyerő volt a pályázat, úgyhogy most azon dolgozunk, hogy a laboratórium is meglegyen, hogy itt helyben tudjuk elvégezni a szükséges ellenőrzéseket.
László Jeremiás Miklós, a Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Mezőgazdasági Szövetkezet titkára válaszolt kérdéseinkre. Támogassuk a helyi kistermelőket és vállalkozókat, a becsülettel végzett munkát el kell ismerni. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Margita népi együttest hallgattuk. A következő percekben néhány augusztus közepén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Az almáskertben az őszi és a téli alma szüreti munkáinak előkészítésekor ne hanyagoljuk el a nyári almafajták védelmét se. A károsítók közül ilyenkor főleg a varasodás, a sodromólyok, esetleg az aknázomólyok és a kaliforniai pajzstetű károsításának vannak kitéve. Ha szükséges, védekezzünk ellenük. A körtésben már a téli körtefajták termesztése során is elengedhetetlen feladatunk a szüreti munkákra való felkészülés. Már szedéskor gondoljunk a gyümölcs jó tarthatóságának követelményeire. Ennek egyik előfeltétele a szüret idejének jó kiválasztása, illetve a leszüretelt, átválogatott termés szinte azonnali beszállítása a tárolóba. Az őszi barackosokban a keleti gyümölcsmoly hernyói ellen még érdemes a szeptember végén, októberben érő fajtákat permeteznünk. Fajtától függően a rövidebb vagy hosszabb várakozási idejű készítményeket használjuk. A legkorábban érő, tehát a nyári védekezésekből kimaradt fákat, ha azokon a kaliforniai pajzstetű vagy a szilvafa pajzstetű nagymértékben elszaporodott, érdemes a lárvák ellen hatásos, rovarölő szerrel lepermeteznünk. Ügyeljünk arra, hogy a permetlé a fa belsejébe, a szilvafa pajzstetvek tartózkodási helyére jusson. Az érés kezdetétől rendszeresen szedjük fel a mogyoróbokrok alul a hullott mogyorót, addig, míg a lárvák még benne találhatók. A lyukas mogyorók összegyűjtése már nem védekezés, hiszen belőle a lárvák már a talajba húzódtak. A termést nagyobb edénybe tegyük, amelynek aljáról a fertőzött mogyoróból kimászó mogyoró ormányos lárvák összeszedhetők. A szőlőskertben termésérés születideje alatt mechanikai növényvédelmi eljárásokkal védhetjük a meglévő termést. Időnként gyűjtsük össze a fertőzött, lehullott, száradó leveleket és égessük el. Ha van rá lehetőségünk, vágjuk ki a fürtből a szürke rothadással és a fakó rothadással, illetve az egyéb korokozók által fertőzött fürt részeket. Ezzel a szüret előtti csapadékos időjárás esetén bekövetkező további károsításukat előzzük meg. A darazsa kártétele ellen biztos védelmet nyújt az éredő szőlőfürtök tülhálóval való bekötözése. Értékes csemegeszőlőben érdemes ezt a többletmunkát elvégeznünk. Háló kifeszítése a madarak ellen nyújt védelmet. A szőlőnkben a szürke rothadás vagy a fakorothadás kártételét a csapadékos nedves időjárás fokozza, a termés jelentős részének pusztulásával fenyeget, nem tehetünk mást, szüretelni kell. A még meglévő termést minél előbb le kell szednünk. A tárolásra, raktározásra szánt szőlőfürtöket válogassuk át, csak laza fürtöket tároljunk, ezekből is vágjuk ki a fertőzött, sérült, repedezett héjú bogyókat, mert a raktározás idején fertőző korokozók főleg a sebzéseken keresztül hatolnak be. A fürtök tárolása közben gondoskodjunk a megfelelő hőmérsékletről és a szellőztetésről. A szőlőt lehetőleg ne tároljuk intenzív illatú terménnyel azonos helyiségben, mert átveszi annak szagát.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Nem esik össze a piskóta, ha a sütő ajtaját résnyire nyitva hagyjuk, támasszuk ki egy hurkapálca darabbal. A rozsdafoltot a ruháról citromlével lehet eltüntetni. A foltra friss citromlevet csepegtettünk, megdörzsöljük. A folt a szemünk láttára tűnik el. Szárnyasok sütésénél, akár zsírral, akár vajjal öntözésnél nagyon célszerű egy kis szalicil tenni a zsiradékba, ez ropogósá teszi a sültet. A kifacsart, félbevágott citromhéját lefagyasztjuk, így sütikbe könnyű belereszelni. A tojáshab nem esik össze, ha kevés cukrot keverünk bele, mielőtt teljesen felvernénk.
Thank you.
Benedek Csaba, Árpád vagyok, papolci vállalkozó.
Szülők is vállalkozók voltak, vagy Csaba kezdte el ezt a vonalat?
Nem örököltem a vállalkozást, én csak a munkát örököltem a családtól. 2002-től nyitottunk egy közös céget kollégámmal, és 2002-től vagyok vállalkozó.
Miben vállalkozik?
Fakitermelés, fafeldolgozás és szállítással foglalkozunk.
Most könnyebb vagy nehezebb, mint a kezdéskor?
Ilyen kritikus helyzet sose volt, mint most. Nagyon drága a nyersanyag, a lábonállófa, és a deszkapiac nagyon rossz.
Önök ki is termelik, vagy csak megveszik a faanyagot?
A faanyagot mi a lábán vásároljuk meg, és kitermeljük, leszállítjuk, és felvágjuk deszkának.
Hol tudja értékesíteni a fűrészárót? Előre már le kell szerződni, hogy tudjam biztosra, hogy ha én dolgozok, akkor annak lesz látszatja?
Ezelőtt szerződéskötő évelején exportba dolgoztunk az arabokhoz, kínaiakhoz, de most már ez nincsen. Senki nem akarja vásárolni a fűrészárót, mindenki lefelé jön az árakkal, így a legtöbb anyagot ide Romániába értékesítsük piacokra és feldolgozó cégekhez, amelyek feldolgozzák tovább butornak vagy palettának.
Pedig, hogyha a híradásokat figyeljük, akkor mindig azt halljuk, hogy a fa az határon túlra kerül. Hát akkor mégsem annyira?
Jelenleg, amit én feldolgozok, ebből határon túlra egyáltalán nem kerül. Itt Romániában marad az egész építkezésbe, és palettának való minőségi deszkát termelünk.
Itt a környező erdőkből termeli ki, vagy azért nagyon messzire is el kell menni a fáért?
Most a környező erdőkből termelünk. Komondó környékén, Öntorszora környékén, Zágon környékén termelünk. El voltunk messzébb, és Buzzó megyében, Vrancsa megyében is dolgoztunk az elmúlt években. De most jelenleg itt a környező erdőkbe termelünk.
Hány embernek ad munkát?
22 munkakönyves. Van napszámos is, de az ritka. Jelenleg 22 munkakönyves ember van a cégnél.
Küzdködik-e olyan problémával, hogy bár munkakönyve van, de kapja magát, és egyik napra a másikra otthagyja a céget, és megy salátát szedni, vagy epret szedni külföldre, mert nagyon sok vállalkozó ezen van fennakadva, hogy kitanítom, már beindul a vállalkozás, és egy reggel azon ébredek, hogy még sincs akivel dolgozni.
A munkaerővel nagyon küzdködünk, nagyon bajba vagyunk, de ezek már a régi emberek ki vannak szortálva. Mostanában nem volt olyan problémám, hogy egyik napról másik nap elment külföldre, vagy elment más céghez. Amelyek vannak ezek, azt mondom, hogy jó emberek.
A fiatalok kacsingatnak a fa feldolgozás irányába? Kell tanítani be az utánpótlást?
A fiatalok nem igen akarnak jönni a tafra dolgozni, vagy kocsira. Itt a középkor most, amelyik akar dolgozni. A fiatalok nem igen. Van egy pár, amelyik így vakációban kicsit deszkarakni, de így folytonosan nem igen jönnek egyáltalán, hogy dolgozzanak ebbe a fakitermelésbe, vagy fafeldolgozásba.
Éppen emiatt kell modernizálni folyamatosan, gépesíteni, hogy néhány munkaerőt pótolni tudjon?
Gépistettünk most a szalagfűrészeket, modernizáltuk, saját magára felveszi a fát, megfordítja a deszkát, lenyomja, úgyhogy minél kevesebb ember kelljen. Kevesebb emberre van szükség kicsivel, de csak kell ember.
Milyen kilátások elé néznek, hogyha ez így halad, mondjuk 10 év múlva mi lesz? Beruház, és mi lesz a végeredménye?
Azt sem tudom most ebben az országban, hogy holnap mit fog történni, nem hogy hosszúra nézve. Ami most jelenleg történik, ez nem jó, mert a lábonálló fát nagyon drágan vásároljuk, és a deszkát nem tudjuk eladni. Ha el tudjuk adni, akkor áronnaló kell eladjuk. Úgyhogy még azt sem tudom, hogy holnap mi fog történni ezzel a dologgal.
Az egy megoldás lenne, hogyha az anyagot fel is dolgozná valamilyen formában? Vagy akkor az megint újabb befektetés, újabb munkaerőt igényel, és akkor nem biztos, hogy annyira kifizetődő?
Amikor ez nagyon jól ment, akkor gondolkoztam ilyen szárítóra, hogy csináljunk palettát, dolgozzuk fel, és adjuk el a készárut. Akkoriban attól féltem, hogy még több munkás kell, és a munkaerővel nagyon baj van Romániában, és nem akartam tovább menni. Én azt mondom, hogy jól is csináltam, és nem is akarok tovább menni, mert a hitermeléssel, szállítással és fafélvágással foglalkozol, akkor már tovább kell hagyni másnak is, hogy valamivel foglalkozzon, mert így már nagyon sok kezet lenni.
Gondolom, hogy ez is egy egész embert kíván, de emellett még állatenyésztéssel is foglalkoznak. Ezt még bírják? Vagy más foglalkozik az állatok ügyével, és csak esetleg bebesegít neki?
500 darab anyajuhom van, családom is nagyon besegít, feleségem, de azért minden probléma az én fejemen kell megütközzön, és azért mondom, hogy nem akarnak más egyébben foglalkozni. Ez nekem, amivel foglalkozok, én azt mondom, hogy megkezdett haladni, és így fogok maradni.
Miért juhokban gondolkodott? könnyebb dolga van, mint mondjuk, hogyha a szarvasmarhával foglalkozna, vagy disznóval?
Ez egy hobbi, ezt örököltem egy kicsit. Anyum nyugodjék csendesen, az ő testvére szerette a juhokat, és nyári vakációban hozott bárányokat hozzám körök, és őrizgettem az oldalba, azért aztán evel folytattam. Most kialakult, már üzlet kezdett lenni, mert jutányésztés, én azt mondom, hogy most elég jó megy felénk itt.
Milyen juhai vannak?
Hagyományos piros bérkejú van, össze van korcsosodva a húsjúval, de csak ez a fajta jó, amelyik nálunk megy.
Húsként értékesíti, vagy a tejet dolgozzák fel? Mire tenyészt inkább?
Mind a kettőre csináljuk, báránt is nagyon jól tudjuk értékesíteni, és sajtot és ordát csinálunk.
Piacra kell vinni, vagy most már háztól el tudja adni? Már annyira ismerik önöket?
Ennyi hossz év után, 20 év juhoszkodás után annyira kialakult ez a piac is, hogy sokat elhordnak, és bent Buzzó megyében megvan a kapcsolat, és visszük ilyen panziókba, vendéglőkbe, úgyhogy nem tudunk annyit termelni, amit nem tudnánk eladni.
Bővítésben gondolkodik, vagy ez éppen elég állatból is?
Azt mondom, nem bővítésben, felére lecsökkenteni, vagy teljesen eladni, mert a munkaerővel is baj van, és igen sok kezdet lenni.
Az elmúlt közel 6 percben a Papolci Benedek Csaba Árpád vállalkozót, juhtenyésztőt hallották. A mikrofont most Bartos Éva veszi át.
Zoltán vagyok, az Agrobio Hungary Kft. Szakmai igazgatója. Erdélybe, gyakorlatilag a Kárpátokon keresztül érkeztem be Bukarestbe, Magyar Nagykövetségen, illetve a Fundulai Kutatóintézetbe kezdtük, és utána hát hova jönnénk, mint a Kárpátok közé Erdélybe. Gyakorlatilag egy olyan biológiai tápanyagutánpótlási módszert, ami már 22. éve művelünk és ajánlunk. Ezzel a módszerrel szeretnénk gazdákat, termelőket, döntéshozókat, bárkit, akit valamilyen szinten érdekel a növényeknek a táplálása, biológiai módon, természetes módon, tehát azoknak ez mind jó lehetőség.
Ez a módszer mennyire tudja helyettesíteni a műtrágyát, vagy csak részben?
Attól függ, mennyit szeretnénk kiadni. Tehát a termékeinknek van egy képessége, amit nagy biztonsággal lehet egy normál körülmények között tervező lehet számítani. Mint egy 60 kg nitrogén hajtalanyagot tudunk helyettesíteni. Ugye a levegő nitrogénjéből dolgoznak a baktériumok, minden hektár fölött a földbolygón van 56 ezer tonna légkörű nitrogén, az egy pár évig azért elég lesz. Illetve az elmúlt évtizedeknek köszönhetően nagyon sok foszfor és kálium műtrágya nem hasznosult a növényekbe, túladagolás vagy túlzott kiadagolásnak következtében ásványiasodtak, viszont talajbaktériumokkal, mikorizagombákkal ezek újraoldatba vihetők, és a növények számára feltáródnak. Durán olyan 35-35 kiló ilyen hatóanyagot tudunk mind káliumból, mind foszforból helyettesítetni. Természetesen, hogyha valaki több tápanyagot kíván kiutatni, mert olyan hozam elvárása van a növénynél, akkor a kiuttatott tápanyagoknak a hasznosulását is jelentős mértékben tudjuk növelni. Például egy ammóniumnitrát 34 kilójából, hatanyag tartalmából 10-12 megy be a növénybe. Ezt fel tudjuk húzni 25-30-ra, tehát gyakorlatilag fele annyi műtrágyával ugyanazt a mennyiségű mondjuk nitrogént tudjuk műtrágya kiindulásból bejuttatni a növénybe.
Kik azok, akik használhatják ezt a módszert?
Bárki, aki pótlólag tápanyagot szeretne adni a növényének. Tehát azt szoktuk mondani, hogy balkon ládától a mezőn át az erdőig. Tehát amelyik növényt mi szeretnénk, hogy intenzívenben nőjön, mint hogyha elkerül véletlenül mag és önállóan kihajt és leéli az életét, és hogyha gazdaságilag szeretnénk ezt a növényt valamilyen formában hasznosítani, akár humán étkeztetés, akár takarmány alapanyagként, és mondjuk nagy területeken, akkor gyakorlatilag ezeket a talajbaktériumokat ki lehet juttatni, ugye ennek is megvan a különböző eszközigénye, nem egy nagy valamit, viszont odafigyelést igényelnek, mert élőanyag. Egy milliliterében van 4-5 milliárd darab baktérium, tehát amikor ezt valaki kézbe kapja, onnantól kezdve, amíg a talajba ki nem kerül, addig vigyelni kell rá, mert kényesebb, mint egy frissen fejtej.
Van egy átmeneti időszak, hogyha mondjuk most valaki még hagyományosan gazdálkodott és műtrágyát használt, kell eltejen egy bizonyos idő, hogy lássa az eredményét ennek a módszernek, vagy simán helyettesíthető a műtrágya?
Egyrészt simán helyettesíthető, és gyakorlatilag már úgymond a tápanyag helyettesítő képessége a terméknek, már az adott évben, ha jó időben van, ugye ez is fontos kiutatva, akkor már meg tudjuk mutatni a termelőknek, hogyha ezt a mennyiséget helyettesíti, lényegesen olcsóbb költség hányaddal, mondjuk ha ugyanazt a termést eléri, akkor ő már elvetés előtt, ugye a műtrágya árkülönbözet miatt nagyon-nagyon sok pénzt spórol meg. Tehát már ott keresett egy zsákpénz, de ha valaki nagy méretekben dolgozik, ott komoly megtakarításokat lehet elérni.
Sokba kerül a gazdáknak ez az átállás?
Nem, igazából én azt javaslom, hogy mindenki valahogy nézzen utána. Nagyon sok videó van fent a csatornánkon. A weboldalunk is nagyon beszédes, nagyon sok tapasztalat van fent. Fent vannak a demofarm eredményeink, több mint 60 ezer méréssel az 5 év során magyar külföldi eredmények. Én biztatok mindenkit, hogy ki kell próbálni, nem rögtön az egész terület, legyen meg egy éves próba, hogyha valaki még idejében nem tud hozzáférni, akkor menjen el a gazda barátjához, ismerőséhez, nézze meg, hogy teljesített a termék. Gyakorlatilag ez egy döntésébe kerül a gazdának.
Itt lehet valamit rosszul csinálni, hogy túladagolunk, vagy keveset adunk, vagy nem úgy adjuk, ahogy esetleg előírják nekünk?
Hogyha úgy nézek térfogatilag, vagy mennyiségileg túladagolásnak számít, hogy valaki az 1,5 liter helyett 4-5 liter tesz ki, ennek nem sok értelme van, baj nem lesz, csak egy kicsit több pénzt költött el az adott területre. Az aluladagolás az úgy érdemes egy bizonyos mértéket betartani ahhoz, hogy azt az elvárt hatást, amit már itt a riport elején is említettem, hogy ezt a tápanyag helyettesítő képességet ki tudja fejezni a termék. Tehát igazából erről van szó, hogy odafigyelést igényel, ugye megvan a kiuttatásnak az optimális ideje, tehát egy vetés előtti kiuttatás azt már nem lehet 4-5 leveles állapotban megcsinálni.
Bizonyára most, hogy műtrágya krízis van, többen felfigyelnek erre a beszélgetésre, de mi a tapasztalata az elmúlt évek során, kik azok, akik inkább használják ezt a módszert, akik a biogazdálkodásban érdekeltek, vagy a hagyományosan gazdálkodók is?
A vevőinknek a több mint 90% vagy akár 95% is hagyományos gazdálkodó, abszolút versenyképes a termék. Természetesen az ökogazdák is használhatják, még ez a típusú technológia nagy segítség. Többféle biominősítésű rendszerben is lehet a termékünket alkalmazni. De akik szeretnék a termőtalajuknak a élővilágát újraéleszteni, hát azok igenis használják. Ugye a szerves anyagtartalom az folyamatosan csökken világszerte, országszerte, Európa szerte, ami ugye a talajoknak a tápanyagszolgáltató képességét, vízmegtartó képességét csökkenti, csökken a talaj értéke, ilyen értelemben nem a föld ára, hanem a talaj értéke, tehát az két különböző egység vagy mérték lehet. Ugye ezzel a technológiával, hogy a szármaradványokat lebontom, utána az oltó termékekkel ismét a talajba gyakorlatilag ezek a szármaradványból származott tápanyagokat beépítem, így évről évre, gyakorlatilag 2-3-5 év alatt olyan akár mérhető, szemmel látható, hogy a gázolajfogyasztásban csökkenésre felfigyelve, tehát lehet látni, hogy változik a talajunk. Tehát ezt mi egy beruházásnak hívjuk, ugye ez egy olyan termelőeszköz a termőföld, amiből nem gyártanak újat a traktorból, az ekéből, a permetezőből lehet újat venni, vagy a tetőcserép, ha elviszi a vél, akkor azt lehet újat venni, a termőföld nem, az ott van, arra ott kell vigyázni, ott kell úgymond az értékét folyamatosan növelni, és minden egyes művelet, amit az év során el kell végezzek, előttem kell lebegen az, hogy úgy csináljam, hogy a szerves anyagtartalmat növeljem. Tehát a szenet és a vizet őrizni kell a talajba. Járom az erdei vidékeket, mert az őszi szántásnál azért ott egy művelet elmaradt. A szántást el kell munkálni tél elején, az ősz végén, és le kell zárni. Mert ugye egyrészt ugye onnan a széndioxid így ki tud kerülni, tehát szénvesztő talajművelést végzünk. Ugye ez terheli a légkört, ugye a klímaváltozásról szerintem kevesen vannak, akik nem hallottak. Másrészt maga a talaj szerkezete. Meg kell nézni, hogy amikor már a nedves talaj megfagyott, elkezdett porzani, már most a szél már viszi, még nincs a vetéshez előkészítve. Utána most kap majd egy kis esőt, akkor az gyakorlatilag elkezd iszaporodni, bemosódik, pont az, aminek nem biztos, hogy lejjebb kéne kerülni, tömörödést okoz, talajszerkezet romlás lesz. Tehát ez egy rossz, befejezetlen munka.
Ha valaki azt mondja, hogy hát annyira még azért nem bízom ebbe a módszerbe, és párhuzamosan műtrágyával használja, mennyire okoz kárt magának, vagy megteheti-e egyáltalán?
Biztos, hogy nem okoz kárt magának. Aki már így kipróbálja, ugye abban van egy kis szkepticizmus, egy kíváncsiság, de ez jó értelemben van a részéről. Pontosan pontosan, hogyha betartja azt a technológiát, amit javaslunk, akkor nézi azt a növényen, illetve a talajon, amikor azt lehet, illetve kell, akkor nem fog csalódni. Eddig nem csalódtak. Még a 22. éve, úgymond a piacon vagyunk, tehát hogyha nem lenne igazak ezek az állítások, ezek a mérések, akkor kivezetődnénk a piacról. Ehelyett igazából folyamatos, igaz, hogy lassú bővülés van.
Dauda Zoltánt, a Magyarországi Agrobio Hungary Kft. Szakmai igazgatóját kérdeztük az elmúlt 8 percben. Most Cseh Judit énekel.
A madár mond, miért repülsz délre, hiszen tőled a lányok még télen is nagyon félnek. Minden legény olyan zsivány, mikor baj van, rá se néz a leányra, hogy az a jó csillagoség miért nem is szakad rája. Minden legény olyan zsivány, mikor baj van, rá se néz a leányra, hogy az a jó csillagoség miért nem is szakad rája. Mikor lesz itt egyenlőség, én csupán csak azt kérdem, a szerelmes öleléstől miért csak a leány féljen. Menjünk lányok, tegyünk panaszt, követeljük jogainkat dalolva, ne csak a lányt, a legényt is csípje meg az agója. Menjünk lányok, tegyünk panaszt, követeljük jogainkat dalolva, ne csak a lányt, a legényt is csípje meg az agója.
Sikertörténetek.
Jakab Ilona vagyok.
Jakab Ferenc vagyok.
Egy érdekes vállalkozásba fogtak itt Homorod Újfaluban. Csokoládét és édességeket gyártanak. Kinek volt ez az ötlete, és miért ebben gondolkodtak? Ez hiány volt a piacon?
A férjemnek volt az ötlete elsősorban. Ő édességforgalmazó cégnél dolgozott, és úgy látta, hogy a vásárlóknak igénye van erre, és gondolta, hogy megpróbálja.
2015-ben kezdődött akkor lekvárokkal, utána pedig 2018-ban váltottunk házi csokis tejkaramellára.
Mennyire lehetett betörni a piacra? Mert 2015-ig azért elég sok cég gyártott már hasonló terméket.
Nagyon nehéz volt, nagyon nagy a konkurencia, de viszont üzletről üzlete járva kialakult az ismerettség, úgyhogy így próbáltuk meg.
A recept az kié? Nagyanyán ki, vagy kitalált recept?
Saját kitalált recept ez. Nagyon sokat volt próbálva, nagyon sokat kóstolgattuk, a család volt a zsűri. Végül összejött ennyire, hogy minőségből minőséget lehet gyártani, de ilyen gyengébb anyagokból nem lehet jót.
Meddig kell kísérletezni, amíg kijön egy olyan termék, amire azt mondja, hogy na, ez mehet a piacra?
Sok idő kell elteljen. Mi már elég rég, hogy ezzel próbálkozunk, és miután a család rábólintott, csak utána vittem az üzletekbe. Csak kicsibe előre, és utána ilyen nagyobb forgalmazó cégekhez.
Hány tagja van a családnak? Hányan kellett rábólintsanak?
A családban négyen vagyunk mi, van két gyermekünk, van a feleségemnek még két nővére, az ők családjuk is benne van ebbe, s a vejünk.
Azt jelenti, hogy itt önöknél mindenki ilyen édesszájú, vagy ez nem feltétele, hogy az ember ezzel foglalkozzon?
Nem, egyáltalán nem. Én például nem vagyok egyáltalán édesszájú. A tejkaramellát azt szeretem, imádom, de a csokoládét hát nagyon keveset eszek belőle, épp hogy megkóstolom, de hetek telnek el, hogy nem eszek belőle abszolút.
És akkor a fér Ferenc volt a főkóstoló, mert azért ott az adagok számítanak, hogy miből mennyit teszünk, nem?
Biztos. Az adagok számítanak. Én a csoki mellé még akartam egy terméket, ugye ez a tejkaramella, ez a hagyományos, ami tapadós tejkaramella, ez jött be nekem második fogásnak. A karamella az nagyon munkás, nagyon bibirke, nagyon oda kell figyelni a dolgokra, de összejött. Nekünk ízlik. A visszajelzések is ugye egyre többet kérnek belőle, és kézműves. Vannak gépjeink, van ilyen csomagolósorunk, ami besegít a munkába, de amúgy kézi munka.
Hányféle ízbe van a házi csokiók?
Magyarus nem csináltunk, diust azt igen, s vaníliást, s van a simma. Erre háromra annyi igény van, hogy egyszerűen kettőnknek nem fér bele a több. Nem tudjuk legyártani.
Ez mindennapos tevékenység, vagy inkább ilyen szezon jellegű?
Hát igen, szinte mindennapos tevékenység, főleg nyáron, a szezonban, amikor turisták vannak, pláne még többet kell gyártsunk, persze rendelésre készítsük.
Esetleg többet gyártanak a rendelésen felül, hogy ha véletlenszerűen is megérkezik valaki, akkor tudják kiszolgálni, vagy tényleg az a kifizetődő, hogyha tudjuk, hogy ennyi kell, és akkor ennyit gyártunk?
Bárki bejöhet a kapunkon, szívesen kiszolgálunk mindenkit, próbálunk olyan ízzel kiszolgálni, amit kér, nincsen gond.
Túllépték már a megye határt? Csak fele lehet kapni a termékükből?
Magyarországon is lehet kapni, Magyarországon van egy cég, aki kezdte forgalmazni, de többnyire itt a megyébe áruljuk, ugye Udvarhely környéke, Svájcba viszik Magyarországra, próbálkozunk.
Ben kell lenni a nagy üzletláncokba is, vagy jól megélnek, hogyha a kis üzletek, ilyen családi vállalkozások forgalmazzák esetleg a terméket?
Mi úgy vagyunk, hogy ilyen forgalmazó cégekkel dolgozunk egy párról, de viszont a több kicsi az jobb.
Havi vásárokra, kézműves vásárokra nem kell elmenni? Csak azért, hogy lássák, hogy kik gyártják ezeket a termékeket.
Nem szoktunk járni egyáltalán. Innen elviszik, vagy mi elszállítjuk az üzletekhez, vagy lerakatokhoz.
Amit létrejött, ez saját pénzből jött létre, vagy pályázni is lehet hasonló vállalkozásra?
Lehet pályázni, hogyha ugye a pályázat úgy van előtárva, hogy a KN kódok beleférnek, de mi saját pénzzel csináltunk mindent, önerőből. Egyedüli a csomagoló sort azt vettük, a többi gépet én gyártottam le.
Valami újdonságban gondolkodnak, vagy most egyelőre a mi megvalósult, ez megy, és akkor ezt készítik?
Egyelőre nem örvendünk, hogy ezt tudjuk gyártani, és ki tudunk mindenkit szolgálni, aki igényli. Úgyhogy a Jóistennek megköszönjük, ha továbbra is így marad, ahogy van most.
Sikertörténetünkben a homorodújfalusi Jakab Ferenc vállalkozóval és feleségével Ilonával beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Bende Mária énekel.
A Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@ marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
dínye, görög dínye hajastól, haragszik rám egy dél asszony lányostól. Ha haragszik, haragudjon magát, mit törődöm én a büszke lányát. Ha haragszik, haragudjon magát, mit törődöm én a büszke lányát.
Farkas András énekelt. Jövök-e Denit a gazda életben, többek között Tófal Vizita, fenyőkúti lekvár és szörpkészítővel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Ócfalváról jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunk helyett élő közvetítést hallhatnak a vásárhelyi forgatagról. A Kovászna megyei Lisznyón készült összeállításunk második részét szeptember 3-án hallhatják. Gazdaélet műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket. Balázs Mezei Erzsébet énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Forró Emmával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket a viszonthallásra.
Hallja fene, asszony vagyok, egy tojással kétszer gyúrok, hogyha muzsika szót hallok, lisztesen is táncot járok. Tyúkom, jobban bánom, mint az úram, mert az uram részeges volt, de a tyúkom jó tojó volt. A szerelem addig édes, míg az ember nem cselédes, ha az ember szaporodik, a szerelem fogyatkozik. Ördögöljek a mamasszon ködmő nébe, 3 liter pálinka fér a zsebébe, negyediket úgy viszi, attól szédül a fejük a mámasszony. Szegény, szegény a mámasszony, majd meghalasad, 3 liter pálinkát, mikor benyakad, negyediket úgy viszi, attól szédül a fejük a mámasszony. Orsókuzsaj, samotóla, miért nem vesztél a pokolba? Nem kell nékem az orsó, nem kell nékem csak a pálinkás korsó. Nem kell nékem az...